Nos, az a kérdés, hogy ki volt Izsák. És tudjuk jól az Ószövetségből, tehát szerintem ezt nagyjából mindenki tudja, hogy konkrétan Izsáknak a személye, tehát ki volt ő biológiailag. Tudjuk a hittanórákról is, a vasárnapi iskolából, akár a templomból is, gyülekezetből is tudhatjuk, hogy ki volt Izsák. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy Izsák Ábrahám fia volt. De tudjuk jól azt is, hogy a Bibliában, sőt az Ószövetségben, az Újszövetségben még inkább, és a Jelenések könyvében még annál is inkább, tehát minden személy, minden történet, minden kép egy mélyebb jelentéssel bír. Tehát a történet tulajdonképpen, amiről ír a Biblia, az írás, ugye, a Szentírás, az a következőképpen hangzik, röviden és tömören. Tehát Izsák Ábrahámnak a fia volt, és miután Ábrahám oly sokat várt a gyermekre, hogy legyen neki fia, örököse, megkapta, Isten megadta neki, hogy legyen gyermeke, hogy Ábrahám, közel 100 éves volt, azt hiszem, hogy Sára is mennyi volt?
El voltak múlva már 100.
Tehát 100-on túl voltak mind a ketten. Úgy tudom, hogy Sára talán 80 környékén volt, 80 mennyi volt, igen. És a lényeg az, hogy megadatott számunkra, milyen szép ez a szenvedő igaragozást, érdemes kitérni erre is, hogy így fogalmazott, hogy sokszor Károly Gáspár, és ezt próbálják kiírteni magyar nyelvből, hogy ne használjuk, holott óriás jelentőség és értelme van a szenvedő igeragozásnak, hogy megadatott. Tehát, hogy az Isten által megadatott, és nem az ember munkált, aki, tehát nem Ábrahámnak az érdeme, nem Sára érdeme, hanem Istennek az érdeme, és ezért azt mondjuk, hogy megadatott az, hogy gyermekük lett, ugye közel 100 éves korukban. És a nagy örömnek, tehát a nagy örömben, amit ugye kaptak ezáltal, a gyermekáldás által, a történet szerint Ábrahám eléggé úgy megfeledkezett a legfontosabb dologról, tulajdonképpen Istenről. És kezdte úgy hanyagolni az Isten által rábízott dolgokat. Tehát olyan nagy örömöt lehet az ő fiában, hogy a fiával foglalkozott, hogy elkezdte hanyagolni a népet tulajdonképpen, akit, amelyet Isten rábízott, hogy vezesse őket, tanítsa őket.
És a körülmetélés is van a második.
Igen, körülmetélés, ugye persze neki is ott van a másik jelentése, hogy körülmetélés nem csak fizikailag, ugye a fitymát levágni, hanem szellemileg is, hogy az ember nem esedik szellemileg, lelkileg megújul, megfinomul, és alkalmassá válik tulajdonképpen Isten országára. Ugye ez a körülmetélésnek a valódi jelentése, amelyet tulajdonképpen, ami a fizikai jelentésen túl van, tehát a fizikai jelentésen ugye túlmenően ezt észre kell venni, és meg kell érteni. De a kérdés az, hogy tulajdonképpen ki volt Izsák, mi volt Izsáknak a szerepe ebben a történetben, mi Izsák üzenete, Izsák történetének az üzenete. És azt látjuk ugye, hogy ez előbb is mondtuk, hogy Ábrahám, az ő fia, jelenléte miatt elkezdte hanyagolni Istent, Istennek a dolgait, az életrendjét, az embereket, és ezért ennek köszönhetően Isten ugye őt próbára tette, és azt mondta, hogy menjen fel a hegyre, áldozza fel a fiát. És ekkor az történt, hogy ugye Ábrahám szembesült azzal, hogy ő kicsit megfeledkezett Isten elől, az ő dolgairól, a mennyek országáról. És ezt ő belátta, mert nem látta volna be, akkor ő nem ment volna bele abba, hogy a gyermekét feláldozza. Tehát ő belátta, hogy ő tévedett, és készen állt arra, hogy még a gyermeket is feláldozza az igazságért, az örökkévaló igazságért, az örökkévaló igazságáért.
Még szövéden oda tennék, hogy a Biblia úgy írja, hogy hitt Istenben. De ez is egy tévfordítás, mert nem csak hogy hit, hanem cselekedte az Istent.
Persze, ismerte Isten, bízott benne.
Igen.
Meggyőződése volt Isten felül neki, ugye, hogy jó az, amit csinálsz, helyes, amit csinál, és így tovább. Tehát ezt amúgy fel tudok hozni közben ezt a az érdekes történetet, aminek nagyon súlyos és nagyon erős mondani valója az, hogy Ábrahámnak nem volt Bibliája. Tehát az ő kezében nem volt semmi írás, nem volt abszolút semmilyen kapaszkodó a tiszta lelkismeretén kívül.
Sőt, még törvények sem voltak abban az időben.
Törvények sem voltak, igen. És akkor Ábrahám volt az, akinek a lelkismerete ordította azt, hogy veszélyes dolgok történnek ott a közösségben. Tehát az emberek ugye már mindenre egy újabb szobrot építettek. Egy újabb bálványt. Tehát az élet, a nemzés istenes, a nem tudom milyen istenes, akkor mondta a testvére ugye azt, hogy ha imádkozol ehhez a szoborhoz, akkor majd megnyílik a te feleségednek is a méhe, ugye? Vagy valami ilyesmi történt, ha jól emlékszem. Na hát a lényeg az, hogy Ábrahámnak nem volt semmilyen eszköze, nem volt ilyen kézzelfogható eszköze, mint nekünk. Ugye, hogy nekünk van evangélium, van új szövetség, van ószövetség, meg van minden is, mégsem foglalkozunk vele. Neki jóformán semmilyen nem volt, de mégis annyira éhezte az ő lelke az igazságot, hogy a mindenható Isten, az örökkévaló Isten fel tudta őt használni arra, hogy megörökítse általa az ő törvényeit, az életnek a rendjét, az életnek a rendeletét, gyakorlatilag. És na de térjünk vissza a lényegre, hogy ki volt Izsák, és hogy ez a történet mit akar nekünk mondani, azon kívül, hogy ez fizikailag megtörtént, elképzelhető megtörtént. És ebből jut ki, hogy az egész, hogy mondjam, külön választódás. Tehát a búza a konkolytól. Az az érdekes ebben a történetben, és erre szeretnék, hogy igazából felhívni a figyelmet, hogy Ábrahámot tulajdonképpen az életnek a szerzője, a hozzá legközelebb álló személyen keresztül tette próbára, a fián keresztül, akit ő legjobban szeretett. És gyakorlatilag maga a megtévesztés lelke is tulajdonképpen, a megtévesztés szellemisége is a fián keresztül kísértette meg Ábrahámot. Tehát a fián keresztül terelte el a figyelmét az örökkévaló Istenről. És ez a történet azért tanulságos számunkra, mert velünk is ugyanezt történik. Sokszor nem akarjuk észrevenni, hogy a hozzánk legközelebb álló személyeken keresztül vagyunk a legjobban megpróbálva, akár megkísértve. Hogy maga a mindenható Isten, aki azt mondta, hogy ahhoz, hogy engemet megismerj, és a te örömöd teljes legyen, teljes mértékben, teljes odaadással kell, úgymond, ismerj engemet, keres engemet. Ugye ez a lényeg az egészben. Tehát azt mondta Jézus is, hogy ha valaki nem képes elhagyni mindent, mindenét, mindenkiét, ő érte az igazságért, az igazság megtestesítőért, az nem alkalmas a mennyek országára. Ugye ezt mondta. És ugye Ábrahámnál is az történt, hogy a hozzá legközelebb álló személyen keresztül lett nagyon keményen megpróbálva. És arra szeretnénk ezzel felhívni a figyelmet, hogy igazából mindenkinek van egy izsákja. Most lehet, hogy az izsák az éppen nem izsák, hanem úgy hívják, hogy Mária, vagy Jóska, vagy Zoltán, vagy
Pénz.
Pénz, igen, vagy szenvedély, vagy hobbi, ezek mind izsákok végül is. Izsákok, zsákutcák végül is, jó belegondolunk. Tehát ezek minden a dolgok, amelyek tulajdonképpen be tudnak ékelődni az örökkévaló Isten, az örökkévaló igazság és közénk, gyakorlatilag.
Keresek egy ígét közben.
Egész nyugodtan. Tehát itt most nem arról van szó, hogy most akkor mindenki meggyűlöli a szüleit, a testvérét, a feleségét, a férjét, meg mindenit eldobja hirtelen, hanem arról van szó, hogy a mindenható Isten, az élet szerzője be fog minket tenni egy olyan szituációba, ahol szembesülnünk kell azzal, hogy mi a fontosabb számunkra. A Facebook, a munkahelyünk, a gyermekünk, a feleségünk, a hagyományaink, a közösség, amiben élünk, vagy pedig az örökkévaló Isten, amelyről azt mondja a Jézus, hogy aki elindult feléje, tehát az ekeszalagát megfogta, ne nézzen hátra, mert akkor vissza fog folyni a világba. Tehát a lényeg az, hogy mindenkinek vannak hizsákjai, vannak zsákutcái mindenkinek, és bármi, abszolút bármi, bármilyen személy, bárki, amit közénk is a mindenható Isten, a mindenható igazság, az örökké való igazság, az el nem múló, a soha el nem múló igazság közé helyezünk, minden akadály és minden úgymond meg tud fékezni, meg tud gátolni bennünket abban, hogy megismerjük azt az örökké való igazságot, amely az anyagot megelevenítette. Megváltoztatta?
Igen. Itt a Máté 6.21, ahol a kincs adott a szívet.
Így van.
És a szívet azt még lehet képletesen fordítani akaratnak. Ahol a kincsed, ott abba fekteted bele az akaratodat.
Persze, egyértelmű.
És ezért hívja fel a figyelmet itten, hogy van az örökkévaló kincs, ami a mennyek kincse, a menny ország kincse, és a földi kincs, ami múlandó, rozsda megeszi, ellopják.
Igen.
És ha ellopják a földi kincseket, megszűnsz velük, te is együtt létezni, mint múlandó dolog. Viszont hogyha mennyeiekre figyelünk, azt nem lophass fel senki se.
Egyértelmű, mint a verő veszi, hogy...
Ó, figyeljét!
Igen, hogy ott gyűjtsünk kincseket, ahol a múj nem eszi meg, rozsda nem eszi, nem emészti meg. Tehát olyan kincseket, örökkévaló kincseket gyűjtögessünk, amelyek ugye mindenképpen nem más, mint az Istennek a megismerése. A lelki dolgoknak a megismerése, megértése, megérlelése, befogadása, és így tovább.
És a mennyei kincsek... Ennek a keresése, a tekintetünk, az akaratunk ráfordítása egyenesen arányos a földiek kiszorításával. Én érzek most is magam egy ilyen harcot, mint mindig. Szerintem, amíg élek, addig fogok.
Ez meg is van írva. Meg is van írva ez.
Hogy hív vissza, kapar, vagyis húz vissza engemet, hogy ilyen lehetőségek, amik eddig nem voltak, és most hirtelen úgy vannak, úgy érzem.
Ja, úgy gondolom, hogy a Levik, ez nagyon jó téma, hogy erről megír egy külön kis videót csinálni erről témáról, hogy a testiség és a lelkiség közötti harcról végül is. Ez egy olyan téma, amit érdemes külön feldolgozni. Na hát a lényeg az, hogy mindenkinek van izsákja, érdemes erre odafigyelni. Izsákra. Tehát izsákra érdemes odafigyelni, hogy ki a mi izsákunk. A pálinka, a testiség, a szeretkezés, a szenvedély, a lóerők, a munkahely, a gyermekünk, a kedvenc állatunk, a szenvedélyünk, a politika, a hivalkodás. Tehát mi lehet még izsák? Tehát úgy érzem, hogy ezt mindenkinek magának kell eldöntenie, és mindenkinek Isten személyesen kell kijelentse. Nyilván, hogyha Istenhez tudunk egyáltalán kiáltani, hozzá tudunk fordulni, hogy Istenem, én nem látom, hogy hol tévedek. Mutasd meg nekem, hogy hol tévedek, mert úgy érzem, hogy tévedtem, mert másképp nem van a fájdalmam. De segíts nekem meglátni, hogy hol tévedek, hogy ki tudjam javítani a tévedéseimet. Hogy mi a mi izsákunk. Tehát amúgy nemrégiben írtam egy... Tehát iratott egy bejegyzés, fogalmazunk helyesen, aminek az a címe, hogy miben segít a Facebook. És elképzelhető ezt a bejegyzést, sokan, akik nem élnek a Facebookkal, nem olvasták el. De viszont javaslom mindenkinek elolvasni, mert nem csupán a Facebookról van szó, hanem arról, amit te is mondtál, Evike, hogy hol van a mi szívünk, hol van a mi akaratunk. És ott gyakorlatilag arról van szó ebben az írásban, ebben a kis bejegyzésben, hogy amit az ember igazán szeret, azt mutatja meg embertársainak, azt mutogatja. Most nyilván ugye, akinek nincsen Facebookja, az máshol mutogatja azt, amit igazán szeret. Vagy ha valakinek ugye most tetszik például a saját teste, a testépítőnek, azt mutogatja az embertársainak. Így van-e?
Most a szójáték ragadt rám tőletek, mert szeretek játszani a szavakkal, hogy hol van az akaratunk, hol van a karunk, mit fogunk? Azt mondta, hogy, hogy vesd el a karodot inkább, hogyha rossz felé.
Így van, így van, így van, így van.
Akarat, akarunk. Akaratunk,
hol, akarunk. Hol van a karotok? Igen, hogy a karunk mit szolgál gyakorlatilag?
Így van.
Mit épít a karunk?
Így van.
Hogy a karunkat, a jobb kezünket, meg a jobb szemünket felhasználjuk-e, mint kifogást? Hogy el most én havat kell lapátoljak, és ezért nekem most nincs időm az örökkéval a dolgokkal foglalkozni. Erről is beszélgettünk, hát nem nyilvánosan, hanem inkább négy szem köz itt a családban, meg a barátokkal, hogy amikor Jézus azt mondta, hogy ha a jobb kezed bűnre visz, vagy a jobb szemed bűnre visz, akkor ugye vágd le kezedet, vágd ki a szemedet, dobd el magadtól, mintsem, hogy tehát jobb neked csonkán bemenni a tökéletesség állapotába, Isten színe elé, a mennyek országába, mint mag egészségesen, tehát testi épségben bemenni a kározatra, a lelki romlásba gyakorlatilag. Ugye ez azt jelenti, ez nem csupán azt jelenti, hogy a jobb karom, hogyha mit tudom én, loptam vele, vagy gyilkoltam vele. Tehát Jézus itt nem erre gondolt. Nem csupán erre gondolt. Nem is gondolnánk, hogy ő mire gondolt. Hogyha én például az van az én dolgom, hogy a lelkem kiállt, hogy most tegyük fel, én írok meg valamit a jobb kezemmel, csak azt mondom, most nem tudom megírni, mert én autót kell mossak, akkor abban a helyben már ebben a hibában vagyok. Hogy én a legfontosabbat vetettem a második helyre, és vetettem az első helyre az autómosást. Nyilván, ha nekem nincsen inspirációm arra, hogy valamit írjak, vagy valamit elmondjak, valamit megosszak, akkor elmegyek és autót mosok. Akkor ott a közben, hogy elmékedek és imádkozok. De hogyha van nekem egy inspirációm arra a lélek által, a szent lélek által, hogy most csináljam ezt, keressem egy Jóskát, vagy mondjam el Mártának az evangéliumot. Csak azt mondom, hogy jaj, most nem tudom megtenni, mert halat kell lapátoljak. Vagy kell porszívózzak. Vagy kutyát kell sétáltassak. Ez mind az a kategória, hogy a jobb karom tulajdonképpen engemet rossz irányba visz. Tehát nem gyilkoltam, nem loptam, de viszont a jobb karom engemet elvitt a lényektől. Eltávolodott a lényektől.
Hát itt érzékeltetni akarta Jézus, hogy mennyire fontos az, hogy elmeséljük azokat a dolgokat, amiket az Isten kegyelméből megélhettünk, mert ebben van az örök élet, ezáltal tudtunk másoknak segíteni, hogy ők is megtapasztalják azt, tehát hogy lehújjon a lepel a szemükről, a lelki szemeikről. Igen. És ennél fontosabb nincs. Nincs ezen a világon.
Tehát nagyon sok ilyen nyomatékosítás van tulajdonképpen, most már is a hajzsákról van szó, meg a félrevezetésről van szó, meg a figyelem elterelésről van szó, hogy amikor oda megy valaki hozzá, azt mondta, hogy mester, engedd meg, hogy eltemessem az apámat, utána majd jövök és követlek. És erre egy igencsak drasztikus választ ad Jézus, mert azt mondta, hogy engedd, hogy a halottak eltemessék a halottaikat. Tehát ennyire drasztikus tulajdonképpen a dolog, ennyire nagy a tét, mert tulajdonképpen minket Jézus a mennyek országára hív, a tökéletességre. És ez az, amit nekünk a nehéz felfogni. Mi próbálunk jótékonykodni, segítgetni ott egymásnak, meg hogy minket megdicsérjenek, de gyakorlatilag az történik, hogy mi kezdésbe csapjuk magunkat. Mert tökéletességre vagyunk elhívva, nem csupán jóságra, nem humanizmusra. Azt mondta, hogy engedd, hogy a halottak, ugye a szellemi halottak akár, temessék egymást ott, temetkezzenek. Mert őket nem érdekli az igazság, ők amúgy is meg fognak halni. Tehát ugye a lelkük tönkre megy, kárba fog veszni. Azért, mert őket nem érdekelt az igazság, nem foglalkoztak vele. Csak a mulandó dolgokkal foglalkoztak, ugye a szántással, az aratással, a vetéssel, a tehénfejéssel, a festéssel, az autóvásárlással, és így tovább, és így tovább. Tehát ezzel is ugye ennyire erősen próbál nyomatékosítani Jézus, hogy amiről ő beszél, az maga a tökéletesség. Tehát engedd, hogy a halottak eltemessék a halottaikat. Itt most sokkal fontosabb dolgról van szó, és itt a lehetőségeket, a talán soha vissza nem térő lehetőség, hogy megismerd a teljes igazságot, és tökéletessé válj általa.
Hát az Ószövetségben a főpapok egyáltalán nem is szabadott elmenjenek még a legközelebbi rokonaiknak se, senkinek se a temetésre, mert akkor meg mit csináltak? Megtépték magukat, sírtak. És akkor azt fejezték ki azáltal, hogy Isten nem igazságos. És azt mondta Isten, hogy nem szabad ti elmenjeteket a temetésetekre senkinek se, mert ti az Isten szolgáltok, az Urat.
Igen, azt mondta Jézus, hogy hol van a tekintetünk tulajdonképpen, hogy a hullámokat nézzük.
Igen, igen.
Hullámokat nézzük, vagy pedig őt nézzük, aki kijött a hullámok közül.
Így van.
Tehát úgy érzem, hogy mindenki el kell dönts előbb vagy utóbb, persze most senkit nem lehet sürgetni, szintén kísérletetni sem lehet talán, vagy az lehet, az lehet. Mert a kísértő azt teszi, hogy kísérleteti az embereket abban, hogy megismerjék az igazságot, az örök igazságot. Na de előbb-utóbb mindenkinek döntenie kell, hogy az életet választja, vagy pedig a halált választja. Az elmúlást választja. Na hát röviden ennyit, úgy érzem, hogy nincs értelme ezt túltolni, ezt a témát, de másik témában, a testiség és a lelkiség témában még talán egy következő videót hamarosan feltöltünk. Sziasztok! Akartál mondani? Jó van.
De
sziasztok, Isten áldjon titeket!
A múltkor az utat...